Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet egész családom nevében. Köszönjük szépen a meleg fogadtatást. És most hallgassuk figyelmes szívvel a Rút könyvének az első fejezetét. A Rút könyve első fejezet. Abban az időben történt, amikor a bírák bírásodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Moab mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének neve Naomi, két fiának pedig Maklón és Kilion volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezeire, és ott éltek, de meghalt Elimelek, Naomi férje. És ott maradt az asszony a két fiával. Ezek Moábi lányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpa volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak, mint egy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mind a ketten. Maklón és Kilión is. Úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül. Ekkor útra kelt a megyeivel, hogy hazatérjen Moab mezeiről, mert meghallotta Moab mezein, hogy Isten ismét gondjaiba vette népét, és kenyeret adott neki. Elindult tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Ahogy mentek az úton, hogy visszatérjenek Júda földjére, ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, ki az anyja házába. Bánjon veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindkettőtök nyugalmat találjon majd férjének házában. Azután megcsókolta őket. Ők azonban hangos sírásra fakadtak, és azt mondták neki. Bizony, hazamegyünk veled a te népedhez. De Naomi ezt felelte. Forduljatok vissza, lányok! Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza! Lányaim, menjetek! Mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, hát várhattok rájuk, amíg felnőnek. Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim. Az én sorsom túl keserves volna a számotokra, hiszen az Úr keze érte engem. Azok erre még hangosabban kezdtek el sírni. Majd Orpa megcsókolta az anyósát, Rút azonban továbbra is ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért a népéhez és az isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, és visszatérjek tőled. Mert ahova te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, és ott temessenek el. Úgy bánjon velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta Naomi, hogy mindenáron vele akar menni, nem győzködte őt tovább. Együtt ketten mentek tehát tovább, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város felbojdult miattuk, és az asszonyok azt kérdezgették, csak ugyan Naomi ez? Ő azonban azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette a sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztotta, hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött a menye, a Moábi Rút, és Moab mezeiről. Éppen az árpa-aratás kezdetére érkeztek meg Betlehembe. Kedves gyülekezet, hogy is lehetne leírni ezt a... Hát én kilépek a szószék mögül. Hogy is lehetne leírni ezt a mai korunkat, ahol most élünk? Egyébként úgy lehetne leírni, hogy ez az a kor, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát. Ez a mi korunk az, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát. És ha bár manapság Magyarország nem igazán vallásos, az emberek talán hisznek Istenben így vagy úgy a saját maguk módján, valójában ebben a korban, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát,
mindenkinek megvan ám az Istenet, és ezt az Isten úgy hívják, hogy ego. Úgy hívják, hogy ego, vagy más szóval én. És ha nem hiszem, nekem nézzétek el a reklámokat. Mondok egy pár, jobb kezdjük a samponokkal. Ugye nem úgy adják el a sampont, hogy hú, piszkos volt a hajam, most meg tiszta. Nem. Már úgy adják el a sampont, hogy ha valaki megmossa a haját, és utána kiszáll egy repülőből, és fúj a szél, de a haja így megáll. És aztán jön a közeli felvétel, amikor látjuk, hogy a molekulák belemennek a hajszálakba, és a reklám véget, valaki, aki boldogtalan volt, most olyan boldog, mert a hajam ismét fantasztikus. Ugye ki a legfontosabb? Én vagyok a legfontosabb. Reklámok egy másik csoportja, az arról szól, hogy a külcsíne milyen szemben, ruhákról, gyógyszertől, jaj, de fájt a térdem, bevettem azt a csodálatos tablettát, és azóta 80 éves koromban tollasabb lesz. Tehát én vagyok a legfontosabb. Csak is én. Ego, ego, ego. Nem felejtem el, pár évvel ezelőtt egy cuki kis lányos autót reklámoztak, és a reklám mit szólt, mert megérdemled. Mert te vagy a legfontosabb. Ugye mi a legfontosabb dolog? Hogy én sikeres legyek, hogy én gazdag legyek, hogy én szép legyek, hát esetleg ez reménytelen, hogy minél magasabb pozícióba kerüljek a társadalomba, mert én vagyok a legfontosabb. Ebben a furcsa korban, a bírák idejében, a bírák könyvben pontosan ezzel a mondattal végződik. Nézzétek csak! Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jól látott. Amit jól látott. Nincs új alakot. Ez a történet körülbelül 3000-3400 évvel ezelőtt játszódik a bírák korában. És olyan dolgok történtek, hogy attól még egy 21. századi mozikon edzett embernek is szabadon fogalmazni kettivel a füle. Például, ha megnézzük a Bírák könyvének a 11. részét, akkor azt látjuk, hogy a vallás teljes mértékben a saját szájunk szerint voltak. De volt egy ember, akinek volt egy fia, ez a fiú lopott az anyjától pénzt, aztán visszaadta az anyukájának, a kezében nincsét, de jaj, de jó fiam, hogy dobtál, visszaadtad, micsoda klassz gyerek, ugye? Ezután ez az asszony, aki zsidó volt, építette egy bálvány szobrot ebből a pénzből. Ezután arra sétált egy lévita, azt fölfogadta a papnak. Ezeknek a dolgoknak semmi köze nincs ahhoz, ahogy a Biblia leírja Isten törvényeit imádni. Azután arra jött egy törzs, amely nem foglalta el azt a területet, amit el kellett volna foglalni. Ellopták a bárványokat is, meg a pap is, elvitték magukat. De mindenki azt csinálta, amit akart, amit jól látott. Legyen szó vallásról, legyen szó a társadalomról, legyen szó a saját életünkről. Ami nekem jónak tűnik, az nekem jó, máshol ne foglalkozzon vele. Ismerős? Akárcsak ma ebben az ünnezet posztmodern korban. Tolja meg egymást. Neked így jó, én így élek. Neked úgy jó, te nem úgy érsz. Ez a történet még véget sem érjük a Bírák könyvében, és jön egy még szörnyű történet, egy régi tárgyal, aki a, és elnézést kérek, a szó ezt jelenti, a szeretőjével utazik. Mint ha majd lehetnéz, nyilvánosan utaznak a szeretőjével, borzalmas, borzalmas. És aztán eljött egy városba, és ott az ő tudtával és beleegyezésével gyalázatot tesznek ezen az asszonyon. És aztán, amikor reggel a holtat találják, 12 részre fölvágja a holttestet. Micsoda brutalitás, micsoda embertelenség. Ilyesmiről szó sincs a Bibliában. De mégis ezt teszik. És az eredményeképpen egy törzset majdnem kiirtanak Izraelből. Olyan történeteket olvashatunk, amire még egy mai edzett olvasó is azt mondja, hogy hoppá, ja. Mert mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Hogy nem mondjátok azt, hogy ma, micsoda világban élünk. Ilyen volt ez mindig. Amikor az ember hátat fordított Istennek, és elkezdte csinálni azt, amit jónak látott, annak az eredménye mindig hamarja, annak az eredménye mindig háborúság, békétlenség, és szenvedés. Lehetséges, hogy jobb körülmények között él a ma ember, mint bármelyik ember ezelőtt. De nincs nála magányosan. Nincs nála magányosan. És így volt ez 3000 évvel ezelőtt is. És ha kérhetném most a diákat,
akkor egy pár diát mutatnék erről a történetről, hogy egy kicsit megismerjük a hátterét ennek a Rút könyvének. És akkor kérjem az első diát. Ez a történet, ez a mai Izrael területén játszódik. Körülbelül ugyanazon a helyen helyezkedik el, mint a pirosra jelölt ország. Térképen itt találjuk, körülbelül 3000 kilométerre a földközi tenger partján. Itt történnek az események, kérjük a következőt. Na most, ha látjátok, itt van a 12 törzsnek a területe,
és jó is a térkép, mert itt van Júda, és itt van Moab, ez az ominózus Moab nevű ország, ami nem volt része az ígéret földjének. És ennek az apró ténynek, hogy Moab nem volt része az ígéret földjének, de nagyon fontos szerepe lesz a későbbi történetben. Isten ezt a területet jelölte ki a 12 törzsnek. Ez és pontosan ez. Naomi és a férje Júda törzséből származtak. Isten akarata az volt, hogy a Júda törzséből származó emberek ki a maga helyén lakjon. És akkor kérnék a következő diát. Itt viszont van egy Moab nevű ország. És erről az országról, ennek a lakóiról azt kell tudni, hogy ős ellenségei voltak Izraelnek, kérem szépen. Ős ellenségei voltak. Már maga ennek a népnek az eredete is szennyes, vérfertőző. Nem tudom, én ószövetséget tanítok évről évre, történetek előttem vannak, de hadd frissítsen föl. Volt egy Lót nevű pátriárka, Ábrahámnak az unokaöccse, és ennek a Lótnak volt a lakása Szodomában, ha emlékeztek rá, onnan kiszaladtak, a felesége sóbálvánnyá vált, és aztán a moábiták, a Lót és a lánya, az egyik lánya vérfertőző kapcsolatából származnak ez a nép. És a történet később sem vált széppé. A 4 Mózesben olvashatunk egy másik történetet, amikor is a moábita király az Egyiptom felől érkező izraelieket meg akarta átkoztatni. Föl is bérelt egy prófétát. Úgy hívták ezt a prófétát, hogy Bálám próféta. Hogy átkozza meg őket. Ahogyan vonulnak a holtenger partján, éppen, hogy elfoglalják az otthonukat, átkozza meg őket. Igen ám, de Isten az átkot áldásra fordította. De pár fejezettel később ugyanezek a moábiták elcsábították az izraelitákat, hogy az erkölcstelen bálvány imádásban részt vegyenek. Ők egy kémos nevű istent imádtak, és ennek a kémos isten imádatának része volt a gyermek áldozat is. Szörnyű? Szörnyű. Éppen ezért így szól a szigorú törvény, 5 Mózes 23-ban, nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy moábi ember, még a 10. menzedékük sem tartozhat soha az Úr gyülekezetéhez. Ős ellenségek voltak. Ezért is olvassuk a történetből újból és újból. Rút neve előtt mindig azt a jelzőt, hogy moábita. Nehogy az olvasó elfelejtse, hogy honnan is jött ez az asszony. Az ős ellenségek közül jött. Azok közül jött, akik soha nem tartozhatnak hozzánk. Azok közül, akiknek az eredete is szennyes, a vallásuk is bűnös, akik meg akartak bennünket átkozni, akik a gyermekeiket áldozták föl kémosnak, ennek a bálványnak. Rút a moábita. Elnézést, így mondom. De tényleg így viszonyulnak hozzá. És akkor kérném a következő a kis diát, ahogyan említettem, és ez a korszak, ahol ez a történet megtörténik, ez a bírák korszaka. És ez kérem szépen az engedetlenség kora volt. Mert Izrael, akinek az élő Istent kellett volna imádni, inkább Baált választották, egy kis Baál figura, meg Aserát választották, és mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Ahelyett, hogy szentként megmutatták volna az Isten igazságát, ők maguk kezdtek olyanná válni, mint a kánániak. Az erkölcstelenség kora volt. Az elfelejtett isteni törvény kora volt. Amikor ugyan ott volt még a nép közösségében az Isten törvénye, de már senki nem vette kézbe, senki nem ismerte, senki nem engedelmeskedett neki. És akkor kérném a következőt. És ebben a korszakban, ebben a nagyon sötét korszakban, mint egy lámpás, mint egy ilyen világító mécses, itt ez a gyönyörű történet, Rút története.
És mint olyan gyakran az ószövetségi történetekben érdemes megismernünk a nevek jelentését. Ugyanis az ószövetségben a nevek nagyon sokszor beszélő nevek. Például, ahol a történet kezdődik és ahol végződik Betlehem, ez a szó azt jelenti a kenyérháza. És rögtön úgy kezdődik a történetünk, hogy a kenyérházában nincs mit enni. Majd megválaszoljuk, hogy miért. Aztán ott van Elimelek, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten a királyom, de ez az Elimelek, ahelyett, hogy Istenhez imádkozna, inkább elspuriz Moábba, mert az sokkal jobbnak tűnik. Aztán ott van két fiú, hát egészen biztosan nem nevezném így a fiamat. Maklón, gyenge, beteges. Kilión, elmúló. És aztán ott van Ruth. Barátság. Orpa, csökönyös, hátat fordító. És Boáz, az erő. És hadd hagyjam a végére Naomit, akinek a neve ezt jelenti, kedvesem, gyönyörűségem. Lehet a következő, hogyha még itt a diák vége, holnap majd folytatjuk az ószövetségi leckéket. De ha megvizsgáljuk ezt a történetet, kedves jelenlevők, nagyon érdekes dolgokat látunk. Itt egy család, ahol az apának az a neve, hogy Isten a királyom. De amint nehézségbe ütköznek, ők elmennek onnan, ahol Isten látni akarta őket. Isten ítélete volt a szárazság azon a földön. Tudhatjuk ezt az imént olvasott Rút könyvéből, a 6. versből. Ott azt olvassuk, hogy ismét gondjaiba vette népét az Úr. Isten ítélete volt ez az éhénység, az engedetlenség miatt. De ez az ember imádság helyett inkább elment. Boáz ott maradt. Ez az ember imádság helyett inkább elment. Majd én megoldom a saját életemet. Lehet, hogy az a nevem, hogy Isten a királyom, de innen a távolból is látszik, hogy Moábban olyan szép zöld a fű. Majd elmegyünk oda. De ahelyett, hogy életben maradt volna, meghalt. Majd megoldom én a gyermekeimnek az életét. Kapnak ők Moábit, a feleséget. Pedig a törvény egyértelmű volt, ne keveredjetek velük. Nem azért, mert rosszabbak lennétek, hanem azért, mert átveszitek a vallásukat. Olyanná váltok, mint ők. És meghalt Maklón is, és meghalt Kilión is. És van ennek a történetnek egy láthatatlan fejezete. Egy olyan fejezete, ami talán a legfontosabb fejezet. Mi történt ez alatt a 10 év alatt? Képzeljük magunkat Ruth helyébe. Jött egy átlagos Moábit a családból, ahol Kémost imádták, ahol az Isten tisztelet durva erkölcstelenség volt, és van, aki gyerek is nem mondom el, mit tartalmazott, borzalmas volt. Jött egy olyan családból, ahol gyűlölték az izraelitákat, beházasodott egy olyan családba, akik ugyan névleg Istenhez tartoztak, de nem igazán volt fontos számukra, de volt ott valaki, aki kedves volt. Mi történt ennek a fiatal asszonynak a lelkében, ahogy együtt élt Naomival? Mit tapasztalt, amit az előre? Emlékeztek, mi volt Naomiának a neve? Kedvesen. Gyönyörűségem. Nem hinném, hogy ez a szépségére utalt volna, sokkal inkább arra, hogy milyen is volt, hogyan mutatta meg azt, hogy milyen az élő Isten. Az élő Isten kedves. Az élő Isten nem veszi el a gyermekek életét, ő megáldja a gyermeket. Az élő Isten nem kívánja senkitől, hogy erkölcstelenségben imádja. Az élő Isten tisztaságban kell imádni. Az élő Isten önzetlen. Az élő Isten gondot visel. Az élő Isten szeret. Az élő Isten szeret. Nem így a történet, nem tudjuk pontosan, mikor történt a apa halála, mikor történt a vők halála. Még csak azt sem tudjuk, hogy mikor történt az, amikor Ruth szívében eltölt, hogy ki most hazugság. Hogy nem igaz az, hogy azt csinálok, amit akarok. Úgy élek, ahogy akarok. A
ne foglalkozom, senki abban ne szóljon bele senki. Nem tudom pontosan, mi volt történt. Csak azt tudom, hogy valaki, aki egy olyan népből jött, akiknek még a 15 nemzedéke sem mehetett be az Isten közösségébe. Valaki, aki úgy nőtt föl, hogy gyermekeket áldoztak föl, aki úgy nőtt föl, hogy a parázasság, az erkölcstelenség az része volt a bálvány imádásnak. Valaki, aki nem tudott semmit Istenről. Valaki rátalált Istenre. Vagy fogalmazok inkább így. Valakit megtalált az Isten. Valaki megtalált az Isten. Nem minden nevelte vallásosan. Nem jártunk templomba, nem olvastuk a Bibliát, nagyszerű családom volt, de ez a rész hiányzott. És mégis 20 éves koromban rám talált az Úristen. Nem érdemeltem meg, nem szolgáltam rá, de az a láthatatlan kéz nem hagyott nyugodtan. Sokféle módon, sokféle helyzetben, sok emberek keresztül egyszer csak eljutottam arra a pontra, hogy eldöntsem, hogy ez a valóság. Ez az igazság. Ez az élet értelme. Hogy történt ez úttal? Ott történt meg ezzel a fiatal asszonyjal, hogy nem csak tudott Jáhvéről, nem csak hallott róla, nem csak azt mondta, hát igen, a férjem, meg az apósom, meg a sógorom, meg az anyósom, ők egy másik Istenben hisznek, hát azt én tudom, mások a szokásaik, mások az ünnepeik, másokra beszélnek. Nem. Nem csak ismeretről volt szó, azt értsük meg. Itt egy döntésről volt szó. Hát gondoljunk csak bele, mi várt volna erre a fiatal asszonyra. Badul volna vissza Betlehembe. Még izraelitaként is kilettek volna szolgáltatva mások kegyelmének és jó indulatának. Akkoriban nem volt nyugdíj, mert nem volt kórház, mert nem volt szociális ellátórendszer. Özvegyasszony számára nem maradt más, csak a család jó indulata. De ráadásul Rút Moábita volt. Moábita volt, aki mindenki gyűlölt. Rút, a Moábita. Rút. Nem csak most van állni említének, akkor is volt. Mekkora volt az esélye a fölkezdenésre Izraelben? Egész pontosan zéro. Zéro. Mekkora volt az esélye arra, hogy bárki is befogadja? Semmi. És mégis azt mondja, én téged követlek, én téged támogatlak. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. És én vállalom mindazt, ami ezzel jár, mert tudom, hogy ő igaz, ő valódi, benne bízom. Csodálatos történet. Nem azt mondta, hogy igen, megismertem Isten, de hát én Moábita vagyok. De hát Moábban van esélyem a félhezeletlenhez, de hát én kulturálisan is más vagyok, máshogy beszélek, máshogy nézek, nem. Én hátat fordítok mindannak, és Isten követem. Isten is lesz a követ. És nem ez a kép azt, hogy Betlehem felé. Az egyik vissza a keserűségbe, mert a nála ezt jelenti, a másik a bizonytalanságba. Hiszen tudta, hogy ő neki, Moábitaként semmi esélye nincsen. De tudjátok, hogy nem csak tudott Istenről, hanem már ismerte is Istent. Nem csak tudta, hogy járna az Izraelitát Isten, hanem ismerte is őt. Tudta, hogy ő keres. És ebből a gyönyörű történetből, aminek a részleteiről még sokat fogunk beszélgetni a héten, hanem emeljek egy mozzanatot, vagy inkább kettőt számomra. Az első az az, hogyha saját magadnak fölteszem a kérdést, hogy én tudok Istenről, vagy ismerem is őt, akkor mi a válasz? Hogy csak tudok Istenről, vagy ismerem is őt? A különbség égésből. Gyerekeknek a táborban ezt úgy szoktam magyarázni, hogy Isten nem egy ilyen nagy hitnavizsgát tart a mennyben. Hát, te tudod a KB-t, meg a mi atyánkot, meg a hiszek egyet, meg a több bibliai történeteket ötös tessékben nyomni. Nem azt fogja megnézni Isten, van-e ismertő. Nem azt fogja lecsekkolni, van-e Biblia a polcokon. Félre ne értsetek, a Biblia a polcok fontos és jó dolog. Félre ne értsetek, az ismeret fontos és jó dolog. De De nem ez fogja eldönteni azt, hogy mi lesz a végzetük. Nem az ismeret, és nem a hittanvizsga, és nem azt, hogy az ember hétről hétre ugyanazt a széket foghatja a templomban, vagy az imaházban, hanem az, hogy megszületett-e már ez a döntés a szívedben. Én az igényben Isten követem. És Jóhoz képest nekünk annyi előnyünk van, tudjátok, hogy mi pontosan tudjuk, hogy Isten mit tett értünk. Nekem 20 éves korom senki nem mondta el, hogy mit tett értem Isten. Szocializmus volt, nem nagyon beszéltek ilyesmiről. De 20 éves koromban, miközben a Műszaki Egyetem Zsömhez kollégiumában 13. emeleten levő szobában laktam, kopogtak az ajtón, és megkeresett egy nálam pár évvel idősebb fiatalember, és leültünk, előtt egy kis füzetet, és elmagyarázta nekem azt, hogy mit tett értem Jézus Krisztus. Elmondta, hogy azon a dolgot, hogy keresztem, Jézus Krisztus az én bűneimért kapta a büntetést. Az én hazugságaimért, az én gonosz gondolataimért, az én elrontott kapcsolataimért, azokért a cselekedeteimért, amit legszívesebben visszacsinálnék, azokért a szavakért, amit legszívesebben visszaszívnék, de nem lehet. Mindazért, amit elrontottam szóban, tenben, gondolatban, kapcsolatban, tervben, érzelmeimben, mindezért ő kapta a büntetést. Személyesen, helyettem, értem, és miattam. Mert annyira szeretett. És ez a fiú, az Isten fia, Jézus Krisztus nem maradt a sírban. A harmadik napon föltámadt. Legyőzte a halált. Kifizette a büntetését. És örök életet ad. Nem azért, hogy megérdemlem, nem azért, mert rászolgálok, nem azért, mert bármit is jóvá tehetek, hanem azért, mert szeret. És ő nem csak azt kéri tőlem, hogy ezeket kényeket el tudja mondani bármikor, hanem azt kéri, hogy kicsit úgy, mint úgy, vegyek egy ilyen 180 fokos fordulatot, és kezdjen el keretni őt. Értek, mi a különbség az Istenet és a Jézus követés között, hogy én tudok róla, majd követem őt. Ha szabad így fogalmazni, ég is föld. Pontosan ez történt Rúttal, rábízta az életét Istenre. És miért bízta rá Rút az életet Istenre? Miért bízta rá Rút az életet Istenre? Mert volt mellette valaki, aki kedves volt. Kérdezzük, volt mellette valaki, aki kedves volt. Aki nem folyamatosan prédikált neki, nem arról volt itt szó, hogy kimentek mosni a patakhoz, Rút meg kell térned, Rút meg kell térned, Rút meg kell térned. Konzisztensen, folyamatosan, napról napra megmutatta, hogy Isten szereti őt. Megmutatta, hogy az élő Isten nem kegyetlen, hanem szerető. Megmutatta, hogy az élő Isten nem erkölcstelen, hanem tiszta. Megmutatta, hogy az élő Isten gondoskodik és céltal és hogy valóság. Nem tud Bibliát. Valószínűleg írni, olvasni sem tudtak. De úgy, valószínűleg tanulja volt, amikor Naomi. És Rút tanulja volt annak, amikor Naomi megbocsátott. És Rút tanulja volt annak, amikor Naomi megállt a Isten nevében. És Rút látta, hogy ez a valóság. És ugye ez a második mai biztatása. Mert vagytok már itt egy pár, akik azt mondták, igen, rábízom magam Istenre. Igen, Krisztus követem. Igen, övő az életem. De kinek a számára leszel te, Ruth, legyen akár férjünkben? Kinek a számára leszel a biztatás? Kinek a számára leszel az a kedves hang, az az imádság, az a biztonság, az a szerető szó, amire pontosan szükséged van? Ugye, itt vannak a közöttünk. Itt vannak közöttünk azok, akik azt csinálják, amit jónak látnak. Itt élnek Nyíregyházán, sőt, Mandalorban. Itt élnek. Mert túlalmásnak. Itt élnek azok az emberek, akik magok. Akik azt gondolják, hogy ha szépen lesznek, okosan lesznek, gazdagok lesznek, sikeresek lesznek. Hogyha ez az ego nevű istenségen az én minél jobban fényezik, akkor minden rendben lesz. És rohannak a saját keresztükbe. És magányosak, és elégedetlenek, és panaszkodnak, és félnek a halálától. És látok ti, akik Krisztus követitek, akik elvégetitek Krisztus jó hírét mindezekhez az emberekhez, akik nem láthatják rajtatok, hogy mit is jelent Krisztus követése, akik hallhatják tőletek, hogy mit is jelent Krisztus követése, akik vonzónak találják és választhatják Krisztus követését. Krisztián mesélte a történetet, hogy én prédikáltam, amikor döntést hoztál, igen. Nekem erről az jut eszembe, amikor Isten megnyitotta a válaszolványnak a száját. De is én nem jártam akkor még teológiára, egy-két éve voltam hívő, pár Biblia versen kívül nem is tudtam semmit a Bibliából. Csak úgy prédikáltam, hogy máshol hallottam. Dicsőség Istennek, hogyha bármi is történt. De pontosan igaz az átok is. Bármelyikünk el tudja mondani a barátjának, a szomszédjának, a munkatársának, a rokonának azt, hogy Isten szereti őt, hogy az Isten ugye meghalt a bűneiért és föltámadt. Bármelyikünk valamelyet egy kedves ismerőséghez azt mondani, hogy imádkozom érted. De Isten nem tudja a barát. Ezzel kell teológiát végezni, nem kell Biblia iskolában menni. Csak ki kell lépni a komfortzónából, és oda kell menni, és meg kell tenni. És pontosan ezt tettem, ahogy. És pontosan ezt tettem arra. És Isten pedig megérintette ezt a fiatalasszonyi útot, és átformálta, és újjátette. És aztán meg látni fogjuk, micsoda nagy dolgokat tett vele, és által. Két kérdésre szeretném befejezni ezt a mai estét. Az első kérdés így hangzik. Mint ha őszintén a szívedre nézel. És fölteszed magadnak azt a kérdést, hogy én megtértem-e már, hogy én tudok Jézusról, mert személyesen elfogadtam őt, és elkezdtem őt követni. Mi van te válaszod? Isten nem felületesen vallásos embereket keres, hanem olyan embereket keres, akik azt mondják, hogy én Krisztus követem. Mi a te válaszod? Elfogadtad-e már azt, hogy Krisztus az Isten fia, meghalt a bűneidért, és föltámadt a sírból? Megtértél-e már? És tudjátok, megtérni sosem később. Édesapám 57 évesen. Nagy betegen fordult Istenhez, és Isten adott neki még majdnem 30 évet, amikor követett. Anyukám is 40-es éveiben gondolkodott, amikor rátalált az Istenre, vagy inkább Isten talált rá. És kapott még majd 30 évet, hogy vele járjon. Nem ismeretlenül van szó erről a döntésről. Meghozta ezt a döntést. Megtértél-e már? Tudod-e biztosan, hogy Isten megbocsátotta a bűneidet, és örök életet adott, átformált. Mondd-e már neki azt, hogy én téged követek. Istenem, te vagy a legfontosabb az életemben. Biztos téged követek. És ha ezt a döntést nem hoztad még be, ez a mai este. Legyen ez a mai este a döntés estéje. Második kérdésem pedig így hangzik, kedves gyülekezet. Készen állsz arra, hogy úgy, mint Naomi, kedvesen, szeretettel Istent, ami Istenünket, az Úr Jézus Krisztust jelenítsd meg a környezetedben, a családodban, a munkahelyeden, a szomszédaid előtt, mert Isten téged is elhív. Készen állsz arra, hogy megmutasd, milyen jó, milyen szerető, milyen tiszta, milyen igaz, és még sorolhatnám a végtelenségig, milyen tökéletes a Isten. Készen állsz arra. Készen állsz arra a szavaiddal, tetteiddel, gondolataiddal, a kapcsolataiddal, a megbocsátással, a bátorítással, az imádsággal. Krisztust képviselt itt Mandalokorban és Nyíregyházán és Gerbélán volt. Készen állsz erre. Készen állsz erre. Talán ez a legnagyobb leszett Lóta első részletéből. És ma is keresi az elveszett. Keresi azokat, akik azt csinálnak, amihez csak kedvük van, amit jónak látnak. Isten keresi őket, és meg akarja őket menteni rajtunk keresztül. És ha te olyan vagy, akit még keres, akkor ma este rátalálhatod, adnád meg a szívedet. közös imádsággal fogjuk befejezni ezt a mai estét és minden estét is. És ebben a közös imádságban én először el fogom mondani a megtérő imáját a saját szavaimmal. Egy olyan imád, amivel kifejezzük azt, hogy átadjuk az életünket Krisztusnak. Mostantól őt követjük. És aztán pedig elmondom egy imád, amivel eldönthetjük, hogy mi kompromisszum nélkül őt fogjuk képviselni. Tanúságot teszünk róla. Megmutatjuk Krisztus lennek az elveszett világnak, ahol minden azt csinálja, amit jól lát. Szóljon először a megtérő imádja. Kérnék szépen mindenkit, hajtsuk meg a fejünket, csukjuk be a szemünket. Amikor én megtértem több mint 30 éve, a döntésemet egy egyszerű imádsággal fejeztem ki. Ez az imádság valahogy így szólt. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te hagytad az én bűneim büntetését. Te szenvedtél minden elrontott szóért, gondolatért, kapcsolatért, tettért. Értem, helyettem és miattam haltál meg a kereszten. És Úr Jézus Krisztus, köszönöm és hiszem, hogy föltámadtál a sírból és örök életet adsz nekem. Nem érdemeltem meg, de mégis nagyon szeretsz. És én mostantól téged követek. Elmondom ezt imád még egyszer. És ha ül itt valaki közöttetek, akinek ez az imádság kifejezi azt, amit szeretne, ez az imádság kifejezi azt, amit gondolsz, akkor döntte most, egyszer s mindenkor, hogy te Isten fogod követni, te Krisztushoz fogsz tartozni. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért. Köszönöm, hogy te kaptad a büntetést. Köszönöm, hogy te kaptad a büntetést. Minden elrontott gondolatért, szóért, tettért, kapcsolatért, minden bűnöért. Köszönöm, hogy értem, helyettem, miattam haltál meg a kereszten. És hiszem, hogy te föltámadtál a sírból, és örök életet adsz nekem, már nem érdemlem meg, örök életet adsz nekem, mert szeretsz. Én mostantól téged követek. És folytatnám a közös imádságot egy olyan imádban, ami arról szól, hogy elvegyük a szívünkben, hogy mi Krisztus képviseljük az ember előtt. Mi kedvesen megmutatjuk, milyen van Istenünk. Istenünk, köszönjük, hogy te minden embert szeretsz. Ma, amikor mindenki azt csinálja, amit jónak lát,